Folytatjuk a beszélgetést Hamvas Zoltánnal, a Magyar Bocuse d'Or Akadémia elnökével és Dalnoki Bencével, a Standétterem sous-séfjével, aki a 2023-as Lyoni nemzetközi versenyen bronzérmes lett. A versenytársak, a versenyzők mennyire ismerik egymást? Szakmailag van-e kapcsolat köztetek? Van-e egymástól tanulás?
Most is volt ilyen segítője a magyar csapatnak, tehát nem csak mi szigorúan magyarok voltunk, hanem volt, és nem is akárki segített, hanem a Bocuse d'Or történelem leghíresebb versenyzője, Rasmus Kofod, akinek van aranyezüst, meg bronzszobra is egyébként. Három is lencsillagos étterem a Geránium, ugye a 50 Best-en a legjobb étterem volt tavaly a világon, az ő séfje, és ő mint séf, és az ő head séfje is a magyar csapat oldalán állt a felkészülés során, mind az európai, mind a világdöntőn. És azért ez kellett, az a világlátás szerintem még egyenre kell a magyar gasztronómiának. Aztán majd, ha nekünk is lesz most már, azért lassan fölnőünk a feladathoz, hogy lesz egy 10-12-15 éves múltunk, és lesznek Dalnoki Bencénk, Szél Tamásaink, tehát akkor egyre kevésbé lesz majd szükség a külföldi segítségre.
Néztem ezeket a tálakat, valószínű, hogy ezt se a szekrénypolcról vettétek le, amint tálaltátok. Be kell vonni olyan egyéb szakembereket, amire nem is biztos, hogy gondolnánk.
Van egy párosunk, az Apli Design, ők férj és feleség egyébként, Apor és Lili, Püspöki Apor és Zabokorszki Lili. Ők azok, akik összefogják a tálnak és az egyedi eszközöknek, és a mindenféle eszköztartónak, egyedi daraboknak a készítését, tehát ők azok, akiknek összefutnak a szálak, ők mennek az asztaloshoz, ők mennek az esztergályoshoz, ők mennek a lézervágóhoz, és a többihez.
Hát akkor ők azért szorosan csapattagok.
Heti 2-3 alkalommal jelen vannak a konyhán, és egyeztetünk velük, és folyamatos a kommunikáció. Meg hát ezen felül most már én is elég vastagon belefolytam ezekbe az egyedi eszközöknek és dizájnelemeknek az elkészítésébe. Viszonylag nagy hangsúlyt fektettem a két verseny között arra, hogy megtanuljam kezelni a 3D nyomtatót és a lézervágót. Ez mind a kettő nagy segítség volt a verseny alatt.
Mit készítettél lézervágóval és 3D-s nyomtatóval?
Lézervágóval például volt ugye a desszertünk, ez egy almát formáló desszert, ugye minden nap egy alma az orvos távol tartja, ez volt a felkiáltás, hogy a gyerekmenüben. Ennek a festésére használt kis sablont én vágtam egy ilyen stencilfóliából lézervágóval minden egyes timing előtt. Illetve a halnak a felületén ugye látható volt egy ilyen márvány mintának hívtuk mi, egy ilyen kis fekete csíkozás. Ezt is én vágtam ki magamnak a lézervágóval.
És mondjuk mi készült a 3D-s nyomtatóval?
A 3D nyomtatónak az elején volt nagyon nagy szerepe, amikor a tálat ugye még csak vizuálisan próbáltuk összerakni. Tehát ugye nem szeretne elpazarolni a csapat rengeteg millió forintot arra, hogy legyártat ezüst aranyeszközöket a tálra, és aztán vállatvonva azt mondja, hogy hát ez mégsem tetszik, hanem ezt ki tudtuk nyomtatni 3D-ben, a dizájnerek megtervezték nekünk a 3D fájlokat, én kinyomtattam a nyomtatókon, felraktuk a tálra úgy, ahogy mi gondoltuk, és amikor láttuk, hogy ez működik és összeállt, akkor mentek el az ezüstöshöz, az aranyoshoz, és úgy készítették el őket. Illetve a egyedi eszközeinkből bizonyos darabokat én készítettem a 3D nyomtatókkal. A cékla zselének, ami a tálon volt a köretnek, például az egyik ilyen kis kinyomó fejét én gyártottam, és ezeket a kis kosárka készítő formákat is.
A pénznek kívül a legfontosabb az, hogy gyorsaság. Tehát, hogy úgy mentek el haza, valami nem stimmelt, beprogramozták a gépet, és reggelre ki volt nyomtatva, rá volt állítva egy kamera a 3D nyomtatóra, éjszaka is be tudott avatkozni, ha valami baj volt vele. Tehát reggelre ott voltak azok az eszközök, amivel ki tudtuk próbálni újra azt a éppen kis köretelemet, vagy bármi dolgot.
Azért egy ilyen világverseny mennyi helyen ad inspirációt? Lám-lám itt a konyha technológia, hogy hívják ezt a zsebsárkányt? Használom a konyhában, nyilván ez is egy ilyen versenynek volt az innovációja, igen. És bekerült ma már a hétköznapi háziasszonyoknak is a konyhájába, és lehet vígan karamellizálni a desszertet.
Igen. Szerintem ezek a gépek, berendezések ma már a csúcsversenyzésnek az alapjai. Tehát enélkül, ennek a gyorsasága nélkül, ennek a reakció ideje a leggyorsabb, ez lehetetlen.
Miben szeretnél fejlődni, Bence? Mi az, amiben úgy érzed, hogy még jobban oda kell tenni magad, még több mindent el kell esni a versenytársaktól?
Magabiztosságban.
Hát azt most kaptál azért bőven szerintem ezzel a versennyel.
Jó úton járok, úgy gondolom, hogy ez segít. Tehát az ilyen pozitív visszajelzések mindig segítenek, hogyha így sikerül elérni egy célt. Mindig azt mondom, hogy úgy indul az ember egy ilyen verseny, hogy meg akarja nyerni. Tehát azért ez egy, tehát a dobogó volt az a látható a cél, amit kitűztünk, hogy oda fölálljunk. Ez sikerült, úgyhogy ez mindig jól esik, hogyha így összejön egy kitűzött cél. Az szerintem a magabiztosság. Mindig azt hozom fel példának, hogy ott van aki ugye viszonylag most nagy pontszámmal nyert a dán versenyző, ugye egy Michelin csillagos étteremben dolgozik Kopenhága külvárosában. Délben este megcsinálnak 100-100 főt, tehát egy jól pörgő, melós étterem, tehát egy nagyon jó séf a Brian Mark Hansennek hívják egyébként. 10 évvel idősebb körülbelül nálam, 10-12 évvel, 38-40 környéke. És az ő magabiztossága, meg az ő kiállása szerintem, hogyha el tudnék én jutni esetleg arra a szintre, akkor úgy gondolom, hogy mérkőzhetnénk a dobogó legfelső fokáért is.
Még az inspiráció kapcsán térjünk vissza, hogy mi mindenre inspirálhat egy ilyen világverseny. Ugye beszéltünk az alapanyagokról, hogy csúcsminőségi konyha, kiváló étterem készülhet kiváló alapanyagok nélkül. Ez nyilván így van. Húzza-e magával ez a nagy fejlődés a gasztronómiában azt, hogy az alapanyagokra is jobban odafigyelünk, hogy meg kell találni azokat a szereplőket a piacon, akik tudják biztosítani a jó minőséget, meg talán ami még fontosabb, hogy a folyamatos jó minőséget. Tehát azt, hogy ne csúszson olyan bele, ami az ételnek, a kész ételnek a minőségét ronthatja.
Nem tudom, hogy mondjuk reménykedek benne, vagy hiszek benne, nem tudom, melyik
még
az
csak
erősebb.
Itt tartunk akkor.
Nem, ennél előrébb tartunk. Én reménykedek, hogy ez majd egyszer az lesz, hogy ha van egy két vagy három Michelin csillagos étterem, vagy egy Michelin csillagos étterem, vagy egy nagyon jó étterem Budapesten, vagy az ország bármelyik szegletében, akkor nem attól függ, hogy ő mit tesz a kínálatában, vagy az étlapjára, hogy éppen mi elérhető, hanem széles választékból ő válogathat, hogy éppen mihez van kedve, vagy mit szeretne főzni. Na, itt nem tartunk, de ez egy kívánatos cél lenne, hogy több olyan gazda vegye észre magát, most mindegy, hogy tejtermékről, zöldségről, gyümölcsről, húsról beszélünk, nem tartunk ott, hogy válogathassunk, sőt, néhány tételt nem is tudunk Magyarországon beszerezni egyelőre, pedig igyekszünk, és tehát az elmúlt 20 évünk arról szól, hogy igyekeztünk a magyar alapanyagot középpontba tenni mind a két éttermünkben. Ugye az előbb mondtam, hogy dánok segítettek nekünk, ők mikor jöttek ide Magyarországra, akkor mindig kaptak egy listát, hogy mi az, amit mi most itt nem tudunk éppen beszerezni, vagy olyan minőségbe biztosítani, ami a versenynek az előföltétele lenne. És akkor ezt hozták magukkal.
De jó fejek.
De volt, hogy lement a közértbe, ami a lakásától egy sarokra van, és levette a polcra, és hazavitte.
Mindig szóba jön Dánia, Norvégia, hiszen nagyon-nagyon élen járnak a sikerekben. Miben rejlik a dánoknak és a norvégoknak ez a hihetetlen sikere? Szerintem az elmúlt 10 évben ők mindig dobogósak voltak talán.
Igen, kevés kivétellel igen. Egyrészt ez, amiről beszéltünk, egyébként a Rasmus mondta pont azt, és kint is van egy nagy idézet a Bogusz konyhán a falon, az előző témára egy kicsit visszatekintve, hogy a legjobb étel csak a legjobb alapanyagból készülhet. Ez egy ilyen egyszerű, de célra törő idézet, hogy ez az egyik titka szerintem az ő konyhájuknak és az ő versenyzésüknek, hogy minden van, és minden nagyon jó minőségben jelen van alapanyag szinten náluk. Ez is nagyon fontos, nagyon kifinomult dizájnérzékkel rendelkeznek az északiak konyhatechnológia tekintetében. Olyan látásmódjuk van, mint talán senki másnak Európában vagy a világon. Nehéz őket megfogni. Letisztultak, egyszerűek, de mégis szem egy gyönyörködtető, amiket csinálnak, és emellett nagyon, nagyon ízes, tehát nehéz megfogni őket.
Hát meg én szerintem Skandinávia egy ilyen követendő példa, tehát ők ezt 30 éve észrevették, hogy ez egy kitörési pont számukra, hogy ha turistát akarnak, gasztroturistát akarnak, jól költő turistát akarnak, akkor nagyon sok erőforrás kell bevonni, és ezt az állam is észrevette, a szakmai szervezetek is észrevették, a séfek is észrevették, az étterem tulajdonosok is, hogy össze kell, hogy kapaszkodjunk, mert hogyha majd, ami be is következett mára, Kopenhága lesz Európa egyik gasztronómiai súlypontja, az hihetetlen jó lesz a dán mezőgazdaságnak, és az jó lesz a dán alapanyagnak. Tehát, és jó lesz esetleg a dán utánpótlás képzésnek. Nekik van egy 20 év elejük ezzel szemben, de én azt gondolom, hogy van olyan út, ami ki van taposva ösvény, amit szerintem bebizonyosodott, hogy ez működik, ezen az úton kell szerintem nekünk is haladni.
Egy ideje már beszélünk arról, hogy micsoda forradalom van a magyar gasztronómiában, de nekem úgy tűnik, hogy a tavaly még az idei év egy iszonyatos nagy ugrás volt, ugye kezdve onnan, hogy a Michelin Guide már kiterjesztette a figyelmét nem csak a fővárosi, hanem a magyarországi vidéki éttermekre is. Aztán itt van most ez a harmadik helyezés a Bocuse-d'Oron, ugye az óriási figyelmet irányít most már Magyarországra.
Szerintem nagyon fontos, hogy legyenek sikerek, azokat álljunk meg egy pillanatra, ünnepeljük meg. Higgyük el mi magyarok, hogy mi is képesek vagyunk oda tartozni a világ legjobbjai közé. Adjon ez hitet, reményt, erőt Magyarországnak. Szerintem, hogy igenis ma már 40-50 kilométer megtétel után beleütközünk egy olyan étterembe, ahova érdemes betérni. Ezt egyébként a Michelin teljes mértékben visszaigazolja, hiszen több mint 50 vagy 60 éttermet talált az országban, amit említésre méltónak ítélt, nyilván különböző kategóriákba. és szerintem a Michelin és a Bocuse d'Oron keresztül pedig az egész világba tudunk üzenetet küldeni, hogy ezt az országot, ezt a várost, ezt érdemes meglátogatni. Nem is tudom, hol olvastam, hogy a harmadik legfontosabb döntési szempont Nyugat-Európában, vagy az Európai Unión belül, hogy éppen melyik desztinációba hova utazik el a turista. Mégiscsak, hogyha elutazunk, akkor azért szeretnénk jól lenni, jól érezni magunkat. És biztos vagyok benne, hogy a turista, nyilván mi is így vagyunk, hogyha utazunk, akkor az átlagosnál jobban költünk. Ezért nagyon fontos, hogy azokat a desztinációkat mágnesként vonzuk ide, Budapestre, meg Magyarországra, akik a jól költő
turisták. Sőt, ma már van kifejezetten gasztroturista, aki azért kell útra, nyilván egy sokkal szűkebb réteg, aki meg akarja kóstolni a legújabb Michelin csillagos étterme
kínálatát. Van még egy nagyon fontos aspektus, hogy a nyugat-európainak ez nem feltétlenül újdonság, inkább egy unikális dolog, hogy Magyarországon, tehát az ex-szocialista ország közül Magyarország itt tart. De ha mondjuk összevetjük magunkat a történelmi sorstársainkkal, akkor ott egészen jól állunk egy Varsó, Prága, Pozsony, Belgrád, Szófia, Bukarest tengelyhez képest. Ott azért Magyarország kiúszhatja magát, büszke lehet magára, és egyébként ezt a saját éttermeinken látjuk, hogy mind a Stantuszöndben rengeteg vendég jön a szomszédos országokból. Sőt, egyre több megkeresést kapunk, hogy Bocuse d'Or témában is lenne dolgokban esetleg hogyan lehet együttműködni, tanácsot adunk-e, hogyan lehet ez az egészhez bekapcsolni, mert ők úgy érzik kívülről, hogy mi példák vagyunk most már.
Hamvas Zoltán kiváló eredménnyel került ki az iskolapadból, aztán a Fórum szállóban kezdte a pályafutását, külföldön is dolgozott, aztán a Kempinski Hotelben, a Zserbovan vitte csúcsra az Onyx éttermet, jött a Stand 25 Bistro, aztán jött a Stand étterem, amely ma már két Michelin csillaggal büszkélkedhet. Ami nagyon érdekel, hogy akkor, amikor kijött a kiváló tanuló az iskolapadból, alig lehetett néhány évvel fiatalabb, mint itt most Bence. Hogyan képzelt el akkor a jövőt? Látta már ezt?
Nem, picit ilyen kilátástalanságot látott. Nekem az a szerencsém van, hogy nekem nagyon sok rokonom élt már akkor Nyugat-Európába, és láttam, hogy ők milyen éttermekbe járnak, milyen ételeket esznek, hogyha lemennek a boltba, akkor milyen széles a kínálat. Én azért még 85-ben kezdtem a szakácsiskolát, azért akkor még itt kommunizmus volt Magyarországon, tehát nagyon szűkek voltak határok, és egyébként mellé teszem, hogy az a szerencsés helyzet volt az én számomra, hogy a Fórum Hotel Kalla Kálmán vezetésével talán a leghaladóbb és a leginkább nyugati gondolkodású hely volt itt Magyarországon, és én oda tudtam kerülni.
És hogyha most visszanéz Hamvas Zoltán erre az elmúlt néhány évtizedre, akkor hogy látja?
Zongorázni lehet a különbséget. Mm-hmm. Nagyon nehéz belőlem elégedett szavakat ezzel kapcsolatban kicsikarni, mert én azt szeretném, hogy látom azt, hogy a világ más pontján, akikkel mi versenyzünk Michelin csillagokban, meg Bocuse d'Orban, hogy ott milyen háttér van nekik, milyen háttéripar van, milyen mezőgazdaság van, és milyen kereskedelem van. Tehát szerintem nekünk az kell, hogy a példaérték legyen. Nyilván ezen elmosolyoghatunk, milyen volt a múlt, és milyen szegényes volt, és mennyire mekkora küzdelem volt. És amit az előbb is mondtam, tartunk valahol ezen az úton, de szerintem remélem megérjük még mi azt, hogy olyan kínálat lesz nekünk alapanyagba, és olyan büszke magyar dolgok lesznek, amivel tényleg versenyezhetünk élesbe a világgal.
Biztos vagyok benne. Azt hallottuk, hogy Zoltánnak a külföldi inspiráció volt az, ami nagyon megdobta. Neked volt itthon olyan hazai példakép, aki mellett úgy érezted, hogy sokat tudsz fejlődni?
Nekem már akkor követendő példa volt az, amikor én tanuló voltam, akkor ugye az Onyx a csúcson járt. Tehát, amit a Zoltánék, a Tamás és a Szabina csináltak az Onyxban, az arra csak csorgonyállal tekintettünk fel a szakácsiskolából, és akkor minden mellé jött az, hogy én egy véletlen folytán a Vonberg Ficivel kapcsolatba kerültem, aki ugye a Tamásnak az akkori kócsa volt a 2016-os felkészülésen. Én belettem oda vonzva tanulónak, ugye másodkominak tűnk, és a verseny után felkerestek, hogy érdekelne engem az Onyx étterem. És hát hogy ne érdekelt volna az iskolából éppen kiesett szakácstanulót. Az ország legjobb értelme.
Bocuse d'Or az erről is szól, a következő generációkról, tehát ez nagyon fontos, és azért, hogy most már vannak sikerek, remélem, hogy lassan lesznek példaképek a fiatalok előtt, tehát megláthatják azt, hogy kitartással, alázattal, szorgalommal, tanulási vágyal, honnan hova lehet eljutni. Nagyon fontos, hogy ez minél több csatornán elmondjuk a fiataloknak, mert azért azt ne tagadjuk el, tehát van baj munkaerő utánpótlás tekintetében jelen pillanatban Magyarországon. Szerintem nekünk nagyon sok mindent meg kell tennünk azon, hogy a figyelmet visszairányítsuk erre a számomra gyönyörű szakmára, és minél többen válasszák azt, hogy ők itt szeretnének tevékenykedni az életük során.
Én ezt kitűztem egy kicsit magamnak célnak egyébként így a kommunikációban is, hogy próbáljuk valahogy a gyerekeket ebbe az irányba terelgetni. A már iskolában lévő gyerekek közül meg próbálnánk minél többet a saját irányunkba terelni, és hogy meglássák azt, hogy milyen az igazi vendéglátás, és mi az, ami igazán szerethető ebben ebben a gasztronómiában. Szerintem igazán beleszeretni és nem belefásulni egy ilyen kategóriai étteremben lehet, ami a csúcs gasztronómiában van. Ezt kéne meglátniuk a gyerekeknek valahogy szerintem, hogy folyamatosan van újdonság és motiváció.
És amit az előbb mondtam, kitartással milyen sikereket lehet elérni.
Szellemi muníciót kap az utánpótlás csapat is, meg az érdeklődők. Gasztronómiait kaphat-e, ízelítőt kaphat-e abból, amit ott főztetek?
A napokban is folyamatban van az ételetnek az éttermesítése idézőjelben, az, hogy napi 30-40 vendégnek mi ki tudjuk találni ezeket az ételeket, fel kell ráépíteni egy rendszert az étteremben. Ez folyamatban van. Első körben egyébként a gyerekmenőnek az előétele, ez a snackuborkás, sütőtökös, sütőtökleveses étel, amivel a mindenki nagy kedvence gyerekmenő desszertje az alma, ami ugye egy almás sütőtök ragúval, málnával, édes joghurttal, joghurtmuszba töltött alma egy ilyen kis ehetőcsoki földdel.
Az elmúlt időben a csúcs gasztronómiáról beszéltünk, de uraim, nyugtassatok meg, hogy azért néha egy paprikás krumpli, egy tojásrántott azért a saját konyhátokban otthon elkészül.
Hát a saját konyhánkban is, de hát azért mi minden nap leülünk együtt mind a két étterembe ebédelni, vacsorázni, és ott azért ezeket az ételeket, tehát egy jó paprikás krumpli, friss kovászos uborka az azért fölveszi a versenyt egy ebédre, egy akármilyen étellel, akármilyen banálisnak tűnik. Nyilván hétvégén is főzünk, amikor legalábbis én magam nevében én főzök azért hétvégén, de hát nekem már csak ennyi, de ez pont elég is egyébként a főzésből.
Egyáltalán nem zárkózunk el ettől fajta gasztronómiától sem, mert én is imádom a rántott húst, ezt szeretem, a mindent, ami magyar, tehát nekem a töltött paprika a kedvenc ételem.
És akkor ebből a feszített tempóból, meg a konyhából, mi az, ami teljesen ki tud titeket szabadítani? Mi az a hobbi, ahol föloldjátok azt a rengeteg stresszt? Zoltán?
Nekem nem jár stresszel ez, tehát nekem ez a hobbim, azt a hivatásom, a szerelmem, tehát hogy én ezt nagyon szívesen csinálom, hál' Istennek nem, és ez nekem nem erőfeszítésnek, nem is munkaként tekintek rá, hanem időtöltésnek gondolom ezt. Nyilván lehet egy picit nagyképűen hangzik, de amikor az ember kiszakad mondjuk egy évbe kétszer, egy-két hétre, én másodszorban balatoni ember vagyok, akkor én visszavonulok Balatonra, és ott vagyok egyébként. Külföldre is, inkább már üzleti ügyben, vagy bármilyen ilyen dologban. Néha még horgászás is összejön.
És Bence?
A hétköznapokból kizökkenni a hétvégén általában a vadászat, ami segít kijönni a természetbe és csöndben lenni, és amikor elmúlik a zsivaj bentről az étteremből, meg a légkondinak a zúgása, meg az elszívónak. Egyébként azt én is osztom, hogy nagy stresszel ez nem jár, mert azt csináljuk, amit szeretünk. Tehát mi szeretjük ezt csinálni, és azért csináljuk. De amikor az ember ki akar kapcsolni és megnyugodni, akkor én vadászni megyek el, vagy kutyázni. Ez a másik nagy szerelmem, illetve nagyon szeretek síelni. Évente egyszer azért szeretek eljutni oda is.
Hamvas Zoltánnak és Dalnoki Bencének nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, kívánom, hogy maradjon sok időtök a szabadidő eltöltésére is, és amit pedig magunknak kívánok, hogy nagyon sok ilyen szakmai sikerre kerüljön még sor, akár a hazai, akár a külföldi versenyeken, és minél több Dalnoki Bence nőjön ki az új generációból, hogy mi tudjunk vendégek hova betérni egy-egy jó vacsorára vagy ebédre. További sok sikert nektek, köszönöm szépen.
Köszönjük a meghívást.
Köszönjük szépen.
Köszönöm a figyelmet, egy hét múlva ismét találkozunk.